Günther Arma Caritas, Fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Az a hős, aki jelleme szerint cselekszik akkor is, ha sorsa mást követel tőle. Márai Sándor gondolataival köszöntöm Önöket. A szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Nemrég ünnepeltük a magyar hősök emlékünnepét, éppen ezért mai adásunkban többször említjük majd a hősöket. Szent László emlékév van. A Katolikus Tábori Püspökség zarándoklatot hirdetett, ennek részleteiről hallanak majd. Folytatjuk Nádosi Alfonz hadinapló című kötetének felolvasását. A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják, és ezen azokra a magyar katonákra és civilekre emlékeznek, akik az életüket áldozták hazánkért. Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején, még Abele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésére 1917-ben iktatták törvénybe. Akkor jött létre a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság, amelynek irányításával a települések emlékműveket állítottak. Egyik legismertebb alkotás az első világháborús katonákra emlékező Hősök Emléköve, amelyet 1929-ben avattak fel a budapesti Hősök terén a millenniumi emlékmű előtt. Kismányok, közel 350 lelket számláló falu, a település középpontjában lévő első és második világháborús emlékmű az egykori elesetteknek állít emléket. A Hősök napján mondott beszédet még 2014-ben Markovics Milán Mor tábori lelkész, amelyet most ismét felidézünk.
Éppen januárban tértem haza magyar honvédség katonáival Szarajevóból, Bosznia-Hercegovinából. Volt szerencsém ott állni a ma Latin hídnak nevezett híd egyik pillérénél, ahonnan számítjuk az első világháború kezdetét. Ott álltam néhány katonával egyenruhában, és arra gondoltam, hogy milyen nagy érték is az a béke, ami itthon van. Ne feledjük, hogy most ebben a pillanatban is magyar katonák szolgálják a hazánkat, messze innen a földtől, azért, hogy mi itt békében lehessünk. Ők és általuk értjük meg igazán és értékeljük azt a békét, ami itthon fogad minket. József Attila írja, a harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, s rendezi végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Ezekkel a gondolatokkal imádkozom most az elhunyt hősökért és a békéért. Urunk és Istenünk, kinyilatkoztatás Istene! Minden nemzedék, aki egyenruhát húzott a haza védelméért, végső soron a számára legfontosabbért tette ezt. A bölcs harcos már tudja, hogy ő a hit jó harcát vívja, hogy az örök életet szerezze meg általa, hiszen erre kapott meghívást. Ekkor már imáiban mondhatja, az Úr, mint hős harcos mellettem áll, ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallanak és elbuknak. Istenünk, olyan emberekért imádkozunk hozzád, akik itt és az idők távlatából figyelünk egymásra és rád. A jelen pillanat imája legyen az ő pillanatukban erő és isteni segítség remény. Bűneiket mossa Krisztus vére, szenvedéseik egészítsék ki azt, ami Krisztuséból még hiányzott. Fegyvereik váljanak Isten fegyverzetévé, melyekkel a sátán cselszövései ellen küzdhetnek velünk, karöltve, nem a földi, hanem a szellemi fejedelemségek és hatalmasságok, a sötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen, hogy ezáltal megtarthassuk állásainkat. Életük váljon így ennek példájává szemükben, hogy bilincsben is tudjunk Isten igaz gyermekeivé lennünk. Add, hogy legyen eme, emlékmű ennek szimbóluma és emléke. Ezért kérünk, Istenünk, áld meg és szenteld meg ezt az emlékművet, és az itt lévő résztvevőket és megemlékezőket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
A Szent László jubileumi évben a Katolikus Tábori Püspökség egésznapos zarándoklatot hirdett, Szent László katonai zarándoklatot, amelynek mottója a szent hitével és harcos bátorságával. Az esemény időpontja 2017. június 27-e, helye Somogyvár, a Nemzeti Emlékhely. A részletekről hallják Berta Tibor általános helynököt Szűcs László mikrofonja előtt.
Nagy öröm volt az számunkra, hogy ez egy civil kezdeményezés valójában, hogy egy Szent László emlékév legyen, és nagy öröm volt az nekünk, hogy azt a királyunkat, aki lovak király, és aki az egyik legősibb katonai vagy fegyvernemi védőszent valójában a magyar katonaság között, hogy őróla megemlékezhetünk. És aztán úgy gondoltuk, hogy ez a megemlékezés ne pusztán egy olyan megemlékezés legyen, hogy rágondolunk, vagy csak egy istentiszteletet, hogy csak egy szentmisét tartunk meg, hanem úgy gondoltuk, hogy kössük ezt össze egy zarándoklattal, egy egész napos zarándoklattal. És akkor esett a választásunk arra, hogy tartsuk meg ezt a zarándoklatot a napos napján a Szentnek, tehát hogy június 27-én Szent László királynak az egyházi liturgikus ünnepén. Másrészt pedig, hogy egy olyan helyen tartsuk meg, amihez egyrészt az egyháznak is kötődése van, és így esett a választás Somogyvárra, arra a helyre, ahol Szent László király biztosan járt, hiszen ő alapította meg az ottani, a ma is látható, romjaiban is impozáns, nagyszerű templomot és apátságot, amiben aztán francia szerzeteseket hívott. Így esett az egész választásunk arra, hogy legyen egy zarándoklat, egy katonai zarándoklat, hiszen, ahogy mondtam, Szent László az egyik fegyvernemi védőszent, a katonaság védőszentje volt nagyon sokáig, aztán a lövészek védőszentje lett, és hogy ezzel a katonai zarándoklattal ugyanakkor pedig valami mást is fölmutassunk, mégpedig azt, hogy az egész tábori lelkészi szolgálatunk az, hogyha jól értelmezzük és figyelmesen elolvassuk az 1986-ban kiadott II. János pápa általi apostoli konstitúciót, a Spirituali Meritum Curét, de hogyha előrébb megyünk a pápai dokumentumokban, akkor azt figyelhetjük meg, hogy ezekben a pápai dokumentumokban az van benne, hogy a tábori lelkészeknek az egyházi szolgálatukban egyfajta együttműködő szerepük van az egyház megyés papokkal, az egyház megyés papsággal. Tehát a tábori püspökség, a katonai ordinariátus, hogyha ilyen egyházi nevén mondjuk, akkor az nem valami különállás az egyházban, hanem az is az egységet szolgálja valamiképpen. És aztán így született meg az ötlet, hogy Somogyvárra megyünk, Bíró püspök atyával megkerestük a kaposvári megyés püspököt, aki szíves együttműködéséről biztosított bennünket, és aztán így hívtuk meg a kaposvári egyházmegye papságát és híveit, meghívtuk a székesfehérvári egyházmegye papságát és híveit, és meghívtuk a másik szomszédos egyházmegye, a pécsi egyházmegyének a papságát és híveit. Hogy valójában együtt az a térség valamiképpen, ami ott egybe tartozik, ugye hát a Kaposvár egyházmegyének Zala megyében is vannak részei, tehát ott valamiképpen ez a dél-dunántúli régió azon a helyen gyűljön egybe, a hívekkel, a katonákkal együtt, ahol Szent László királynak ez a nagyszerű emléke van.
Ezek szerint, ha jól értem, akkor az arándoklatra nem csak katonákat, hanem teljesen civileket is várnak.
Abszolút, tehát azért hívtuk meg valójában az egyházmegyék, ennek három egyházmegyének a papságát, a híveit, akiket remélhetőleg összegyűjtenek, hogy minél többen legyünk ott ezen a nemzeti emlékhelyen, ami azt hiszem, hogy az egyik nagyon szép emlékhelyünk, hiszen egy uralkodóra, olyan királyra emlékezhetünk, ahogy a mottót is kiválasztottuk, hogy a szent hitével és a harcos bátorságával. Ez egyaránt vonatkozhat a világi emberekre, a civilekre, a hívőkre, és ugyanúgy vonatkozhat a katonákra. Mind a kettő, tehát a Szent Lászlónak a hite, illetve a harcosnak a bátorsága, ami egyértelműen erre a nagyszerű lovakirályra utal.
Kedves hallgatóim, a további részleteket a zarándoklatról a Katolikus Tábori Püspökség honlapján olvashatnak. Említettük a katonai zarándoklatot, szóljunk most Katonák Hősök sorozatunkban Szent Lászlóról. Markovics Milán Mór tábori lelkészt hallják.
Első Béla magyar királyfia, aki egyes nézetek szerint Vazul leszármazotta is egyben. Lengyelországban született, mivel Vazul megvakítatása után jövendőbeli apjának menekülniük kellett. Édesanyja is lengyel volt. Szent Lászlóban egyesült a kiváló hadvezér és a nagy király képe. Az idők távlatának ködében sok minden csak részben látszik, számos ügyét csak legendákon keresztül ismerjük. Szent László 917 éve halott. Nem meglepő hát, ha sokan életét ismervén csodálkoznának szentségén. Ám éppen ezért a korabeli időket ismervén László valóban kitűnt emberi nagyságában. A mesterséget, mint hadvezér korán kezdte. Első András fiát Salamont királlyá koronázták, melybe ugyan apja Béla és ő is beleegyezett, ám mindez nem tartott sokáig. A számukra jól ismert Lengyelországba mentek apjával, ahonnan közösen tértek vissza a lengyel sereggel legyőzvén, az első András vezette katonai csapatokat. Ne feledjük, László csak 14 éves volt ekkor. Salamon pedig még fiatalabb, csupán 7 éves. A középkorban azonban egy 17 éves fiú már férfinak számított. Bizonyosan László ekkor már jól bánt a fegyverekkel. 3 évvel később meghal apja. Ráadásul Salamon a német király katonai segítségével foglalja vissza trónját Magyarországon. Szent László második otthonába tér vissza, aki Magyarországot és a kereszténységet a szíve mélyén hordozza. Így újra lengyel seregek élén tér vissza hazánkba. Kétségtelen, nem tudjuk mennyi érdeme lehetett mindebben Lászlónak, ám a legendák egyértelműen beszélnek szentünk korabeli viselkedéséről. Fennmaradt a jól ismert László legenda, mely a pogány Kunvitézzel elleni harcot taglalja. A valóságban bár nem Kun lehetett, és a történetről is némely kutatók azt gondolják korábbi eredetű, azt jól mutatja, hogyan tekintettek Lászlóra a korabeli emberek. Eme legenda szerint László ugyanis meglátott egy lányt, akiről úgy gondolta, hogy a váradi püspök leánya lehet. Ez a lány egy pogány férfi mögött ült annak lován, miután László meglátta, rögtön utánuk eredt. László megsebesült már korábban, és lova sem tudta lehagyni a pogány vitéz lovát, így a lányt kérte meg, hogy vesse le magával együtt a férfit a lóról. A lány megtette, László pedig megvágta, majd megölte a pogány lovast. Ki gondolná ma, hogy egy szent életű ember fel sem kínálja a megmenekülést az ellenségének? Hol van itt az ellenség szeretete? Mi ebben a hősies? Ha elfogadjuk hitelességét, hogy Lászlóról szól ez a történet, talán segít nekünk egy alkotás. Aki járt már Szekszárdon, az a Béla téren láthat egy szobrot, ami egy nagy iniciálét, egy P betűt, és benne egy lovagot és egy lányt formáz. Ennek alapja egy 1358 körüli mű, a Bécsi Képes Krónika lapja, mely Szent Lászlót ábrázolja, aki megmenti a már említett lányt. A különös benne, hogy a lovag király leszáll a lováról. Sok száz évvel később, 1849-ben a világosi, pontosabban a szőlősi mezőn történt fegyverletétel során is a katonák Görgei vezetésével lovuk hátán tették le a fegyvert. Ez a magyar lovas ember méltóságának is a szimbóluma. Azt tehát, hogy László leszállt a lováról, különös, hiszen lándzsájával elérte volna őt a biztonságos magasságból is, amelyet lova nyújtott számára. Talán László megvívott a vitézzel, mert a lányt csak csellel tudta megmenteni, de mikor a vitéz már a földön volt, egyenlő módon akart vele harcolni. László legendái meglehetősen merészek. Mózeses hasonlóan vizet fakasztott a sziklából, az éhezőknek ételt imádkozott ki. Nem utolsó sorban imája is misztikusnak mutatkozik, hiszen egy beszámoló szerint a föld felett lebegett, miközben imádkozott. Egyes lélektani kutatások szerint viszont az emberi mitológia valójában a legmélyebb valónk szimbolikus kifejezése. Valóságot ír le, de nem szó szerint értendő, mert nem eszünknek, hanem a lelkünknek íródott. Ha ilyen formán hallgatjuk László legendáit és életét, felsejlik előttünk egy igazságot kutató, Isten kereső hadvezér és király történeti képe, és az a vágy, amelyet ez a király szimbolizál, egy keresztény, bátor és hű magyar országot. Szent László hősiessége, tehát valójában a mi eszményi hősiességünk. Nem véletlen tehát, hogy ő lett a magyar katonák védőszentje. Bátorsága, kitartása, kemény, de igazságot szolgáltató döntései ma is a katonák szíve mélyén lévő akaratot kell, hogy felszítsa.
Bőzsöny Ferenc folytatja Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását, és nem véletlen, hogy többek között hősöket említ.
Augusztus 1-e. A hivatalos postázás még itt sem szűnik meg. Még halálveszélyben is az a jó katona, aki a rubrikákat maradék nélkül kidölti. Ahogy szedem az unalmas kimutatások papírjait, mindig rábukkanok a halottak hozzátartozóinak megható leveleire. Bár valamennyit eltehetném, de ez lehetetlen. Nincs annyi helyem, hogy ezt a sok szeretetet ilyen formában magammal vihetném. De maradéktalanul megjegyzem. És azt hiszem, életem végéig tudnék idézni belőlük. Ennyi fájdalom, vigasztalanság, majd megvigasztalódás, szinte sirató ének stílusú levél. Akár szóról szóra le lehetne énekelni némelyiket kotta nélkül is. Mennyi magyar lélek megnyilatkozás. Aztán jöttek a sebesültek hozzátartozóitól az érdeklődő levelek. Amikor súlyos állapotukban velem iratták meg a lapjukat, oda kellett írnom, amit diktáltak. Abban pedig nem mulasztották el a legtöbben, hogy meg ne írják, kivel íratják a levelüket. Egyetlen esetet azonban nagyon szégyellek. Rögtön a kijövetelem után volt egy kivégzésünk. Akkor még teljesen tájékozatlan voltam. Nem is tudtam erről a szerencsétlen esetről, csak ideadták az írást. Aszerint kellett az adatokat kitöltenem. Amikor készen voltam vele, ostoba fejjel bevittem az irodába, hogy nézzék át, hiszen még sohasem állítottam ki katonai iratot. Az előttem már elutazott, tőle nem tudtam megérdeklődni. Az irodában helyesnek találták, de a nyomtatásban lévő szövegből mondatokat áthúztak, mert az egészet borítékba tették. Rövidesen választ kaptam az özvegytől. Még ma is bennem zúg egy mondata. Azért nem kell a szegény emberrel csúfolódni. Nem értettem. Hirtelen elővettem egy űrlapot. Megnéztem. De így sem értettem. Bementem az irodába. Megkérdeztem, mit húztak át. Akkor derült ki, hogy azt a mondatot, amely szerint hősiesen esett el a hazáért. Bocsánatot kértem a feleségtől, újra megcsodáltam azt a tisztánlátást, amely egy egyszerű parasztasszonyban megvan. Ő már akkor látta, amit én csak hosszú hetek múlva, és csak akkor is nehezen. Már látta, hogy nem az ő ura a bűnös, mert megszögött, hanem azok, akik oda hurcolták a vágóhídra, azok a hazaárulók az emberek. Csak azok nem bekényszerített gatyás parasztok, hanem ezt hivatásnak választó és hivatásokat jellemtelenül teljesítő plégallérosok. De ezeket nem koncolják fel, amikor ideg összeroppanást kapnak.
Köszönöm a figyelmüket, áldott pünkösdöt kívánok valamennyi hallgatónknak. Búcsúzik a szerkesztő, Fodor Endre. Márai Sándor idézettel kezdtem adásunkat, ezzel zárom mai műsorunkat. Ne akarj hős lenni, maradj pártatlan és figyelmes. Az már nagyon elég.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.